Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor, a lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2019. február 5-én este 8 óra 11 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból idézve, a lélek egy kalitkába zárt kék madár, ha ő hozzátartunk, örömében szárnyal, dalol és az egekbe emel. Verse szóval és szótlanul barangolni fogunk a madarak birodalmában. Témánk kék madár. Ma esti vendégünk dr. Puskás Attila érgyógyász, főorvos, költő, több tudományos társaság tagja, akit egyben köszöntünk is itt a Marosvásárhelyi Rádió és a Lélektükör mikrofonjai előtt. Szervusz, jó, hogy itt vagy a stúdiónkban.
Pihetol légy a madár szárnyán, rügyező tisztaság egy fa ágán, s a dal, amit szívedből ontasz, virág legyen, mit a világnak bontasz. Ezzel a négy sorossal üdvözlöm a hallgatókat szeretettel, és köszönöm szépen a meghívást.
Nagyon szép beköszöntés volt, és remélem, hogy a hallgatóknak lesz alkalma elolvasni még ezt a verset többször is, és nyugodtabban is. Attila, az elmúlt években nem egyszer és nem kétszer voltál a Marosvásárhelyi Rádió műsorainak meghívottja, vendége, és amikor jelen voltál valamelyik adásban, majdnem minden alkalommal egy verseddel kezdtük a beszélgetést konkrétan. Legyen ez most is megint így, hiszen kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi van a tarsolyodban. Bevezetésül, még egy bevezetésként melyik versedet halljuk, miért, és persze megkérünk, hogy majd magyarázd is, és mondd el nekünk a verset, várjuk.
Madárszemek. Madárszemek, elmélyedek, szánycsapástuk hajlékában. Ívelt kegyek, fátyol hegyek, mosolyotok kosarában. Madár vagyok, rád kacagok, lélekháló ablakában. Hát igen, indítóként ezt választottam, mert hogy a madár szimbóluma, ami tulajdonképpen az egész műsornak a címe, meg hát a kötetnek is a címe, ugye a madár az a szabadságnak a jelképe, és nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy benne is van egy madár. És ez a madár, ez tulajdonképpen a lélek, amiről a te műsorod is szól. És a lélek madár az nyilván szabadságra vágyik, és meg szeretne nyilvánulni az emberben. És ezek a versek tulajdonképpen erről szólnak. A kék az a végtelen. A madár a végtelenség egére tör. Ugye a kék madár az a végtelent megcélzó madárt szimbolizálja. Azt próbálja sugallni, hogy az ember a testében, amit ugye szimbólumként itt a kalitkának hívhatunk, a testében meg tudja élni, vagyis törekszik arra, hogy megélje az igazi szabadságát, és ez az igazi szabadság tulajdonképpen a lélek felismerése. Úgyhogy ez az egész élet célt meg tudja szabni az embernek az évei során, és hát nyilván, hogy egy fontos célkitűzés lehet az ember életében, hogy önmagát ilyen mélyről megismerje.
Hölgyeim és uraim, mielőtt folytatnánk a műsort, bejelentem, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei: SMS üzenőfala 0740-274-165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kérjük, hogy aki teheti, keressen rá az interneten, de Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör Nagybodó Tibor. Attila, az előbb mondtam, hogy a műsor a webkameránkon keresztül is követhető, és azok a hallgatók, akik minket néznek is, láthatják, hogy egy kék ing van rajtad. És ha ma este mi már ilyen versekről beszélünk, ami nyilván pont a lélekhez szólnak, és ezáltal pont tartalmasabbá teszik, tehetik ezt a műsort, a lélektükröt, az a kérdésem, hogy ha kék ing van rajtad, és ilyen versekkel vagy itt jelen, akkor maga a végtelenséget akarod elérni ezekkel a versekkel?
Igen, hát ez nyilvánvaló. Az ember a végtelen fele tör, ki bevallja, ki nem vallja be. Ezek túl nagy szavaknak tűnnek, de valóban én tulajdonképpen az emberi élet oly rövid, és ezt mint orvos mondom, és látom, ugye látom a fájdalmat, látom a szenvedést, látom azt, hogy egyik pillanatról a másikra hogy meg tud változni az embernek az élete. És olyankor szoktunk rádöbbenni arra, hogy fúha, hát mi igazából hogy éltünk, mit éltünk azelőtt, és hogyan éltünk, és nem figyeltünk arra, hogy van bennünk valami, ami, vagy valaki, aki tovább megy, és hogy próbáljunk e fele közelíteni, próbáljuk meg ezt az ismeretlen függöny mögötti részünket is megismerni. Hát a kék az nyilván a végtelen, és bevallom őszintén, hogy a végtelen fele török, nem adom fel, és hogy az ember igazából, ha nem is érje el a végtelen, de már maga ez a törekvés, ez egy csodálatos életérzés és öröm forrása, és a kék madár akkor boldogan száll ki a fészkéből és röpül, és amikor fölröpül a madár, akkor messziről látható, tehát nyilván, hogy a körülöttünk levő emberek észlelik a madarat, ami a te kalitkádból kiszállt, és ez is örömmel tölti el a madarat, tehát nyilván az ember nem a saját öncélú tevékenysége csak ez, hanem tulajdonképpen ezzel azt a közösségi egység érzést próbálja valóban megélni, ami az igazi spirituális létezésnek egy alapeleme, gondolom, hogy erről fogsz még kérdezni.
Biztosan igen, várjuk a hallgatóktól is a kérdéseket különben, de addig kérdek én, mit jelent neked a végtelen, és mit a végtelen szeretete?
A végtelen az egy érzés, ami a mellkasból indul ki, egy központi érzés, és ez az érzés, ez egy nagy-nagy nyugalommal, béke érzéssel, és egy tágulás tudattal társul. Ezek mind olyan szavak, amiket az ember első hallásra lehet, hogy igazából mentálisan nem is tud fölfogni. Ezek tapasztalatok, ezek olyan érzések, amelyeket nyilván az ember az elején olvas és inspirálódik, de miután kipróbálja, és megpróbál olyan gyakorlatokat végezni, amelyekkel az ember a középpontjába megy, és lecsendesíti azt a dübörgő, okoskodó ki vagyok én értelmét, akkor úgy, mint ahogy a héj meg a tartalom lehámozódik, akkor valami marad a mag az emberben, és ez a mag, ez tényleg megtapasztalható, és kivihető aztán a hétköznapi életbe. Tehát ez egy csodálatos érzés, megtapasztalás, aminek nyilván nem csak költői vagy elvont vonzatai vannak, hanem igenis nagyon praktikus.
Attila, mielőtt a nemrég megjelent verses kötetedről beszélnénk, kérlek, hogy áruld el a hallgatóknak, hogy mit jelent neked a spirituális élet, amit az előbb említettél, és mióta élsz spirituális életet?
Vagyis lelki élet.
Igen.
Tulajdonképpen ez a spirituális élet, ez azt jelenti, hogy az ember lelki életet próbál élni. 10 éve történt meg nálam ez az életmódváltás, életemnek a legfontosabb állomása természetesen. 10 éve élem tudatosan a spiritualitást, aminek több oldala, több összetevője van, hogy így mondjam, tehát hogy az ember nyilván rendszeressé kell tegye a gyakorlatait, a lelki gyakorlatait, rendszeressé kell tegye a meditációt, amit mi minden nap legalább 2-szer gyakorlunk reggel korán, amikor még csend, még a vibrációk ugye nem ébredtek föl, olyankor tényleg jobban lehet, teljesen más a környezet tudata is. És este lefekvés előtt ez az a 2 alkalom, amikor ezt csináljuk, ugye akkor nyilván napközben is az ember próbálja magában felidézni azt, amit reggel kapott, vagy a lelke táplálkozik reggel ezekből a gyakorlatokból, és akkor a lelke előtérbe próbál jönni. Tehát eszedbe jut az, hogy te egy ilyen életmódot élsz, még akkor is, hogyha az élet forgatagában az embernek az elméje úgy elpörög, de erre vannak szintén gyakorlatok, hogy tudja az ember ezeket magában fölidézni naponta legalább 7-szer. És hát ezzel fokozatosan, úgy, hogy egy nagyon régi versenben leírtam, mint a tinta folt a papíron, úgyhogy ez az emberi lényben úgy elkezd ez a fajta életmód, szokásrendszer beidegződni, és úgy fokozatosan átítatja az embernek a hétköznapjait, és ezáltal változik. Tehát ugye egyértelműen ez az életmód, ami tulajdonképpen még egyszer lelki gyakorlatokat, illetve sportot, illetve táplálkozást, illetve az emberekhez való viszonyulást. Tehát ennek sok-sok-sok, nagyon sok érdekes vonzata van, és egy rendkívül érdekes kaland, olyan, mint egy belső kutató munka, hogy az ember persze találkozik saját árnyékaival, és ezeket föl kell ismerje, és meg kell magának bocsátsa őket, és újrakezdés, megint leesik, és megint újrakezdi. Ez egy nagyon érdekes, de nem sziszifuszi harc, hanem ennek mindenképpen, hogyha görbéjét nézzük, akkor még hogyha hullámvölgyek vannak, akkor mindenképpen ettől eltekintve fölfele megy, előre megy, és az ember érzi, látja visszatekintve, hogy tényleg változik. Szóval ez 10 éve élem, és hát ennek a következményei tulajdonképpen a lecsapódás, hogy a versek, amelyeket nyilván én ezelőtt 10 évvel nem is álmodtam, hogy meg fogok írni egyáltalán egyet is belőlük.
Tehát 10 éve. Érdekel, hogy milyen esemény folytán indultál el ezen a, mondhatni, nem mindennapi úton?
Hát ugye ez egy fokozatos folyamat volt, érdeklődésem volt mindenképpen a lelki dolgok iránt, hát egészen diákkoromra visszanyúlik ez. Próbáltunk mindenféle turpiságokat, tyúkot hipnotizáltunk, meg ilyen dolgokkal foglalkoztam.
Sikeresen?
Aztán, igen, tehát hirtelen meg kell fordítani, és akkor úgy el. De úgy érdekelt mindig, hogy mi van mögöttünk, hogy mi az a... Na és azt ugye fokozatosan az élet úgy hozta, hogy megismertem egy-két embert. Itt említenem kell a Gunagria nevét, aki ugye ugyanezt az utat, ugyanezt az iskolát járja, mint én, csak egy nyilván jóval fejlettebb tanítvány, aki rendkívül inspirált engem, és akkor kezdtem olvasni a Gunagria könyveit, meg a Sri Chinmoy, aki tulajdonképpen aztán a mesteremmé vált. És aztán végül is a döntő momentum az egy álom volt. Akármennyire furcsa hangzik, egy ilyen racionális elmélyű ember, amilyen én voltam, és egy olyan pályán, ahol nyilván a racionalitásnak helye van, de nem csak, mert az orvoslás az nem csak racionalitásból áll, tehát ott van egy megfoghatatlan rész minden emberben, de általában az orvosokra jellemző a tényeken alapuló orvoslás, amit egyébként nem tagadok, és alkalmazom, és gyakorlok. Tehát én nem tagadom meg egyik részemet a másikkal, hanem pontosan ezt találom nagyon fontosnak és érdekesnek, önmagamban, hogy én tudom ötvözni ezt a spirituális életet, tudom ötvözni a hétköznapi orvoslással, és nem adom föl, az sem. És jött egy álom, és abban az álomban egy hihetetlen élményeim voltak, ezek nyilván teljesen személyes jellegű, úgyhogy erről már nem tudok beszélni, viszont abban az álomban olyan erős inspirációt kaptam, föl is ébredtem, le is írtam az álmot, és akkor jött meg az, hogy na hát akkor nekem erre az útra kell lépnem, illetve tanítvány kell legyek, és akkor még eltelt egy fél év körülbelül, és aztán jött is.
Egy évtizeddel ezelőtt vallásos voltál? Tényleg? Milyen vallású vagy?
Katolikusnak kereszteltek, de ugyanúgy most ugyanúgy érzem magam hindunak, vagy mohamedánnak, vagy izraelitának, szóval ugye a vallásokból, minden vallásból a jót, az egységet látom, ami közös, és nem az elválasztást. Úgyhogy én kereszténynek is tartom magam természetesen, mert mindent egy az egybe vallok, amit a Jézus Krisztus tanít, és egyáltalán nincs ellentmondás abban, amit én élek, és amit a Krisztus tanít. Nem voltam vallásos, egyébként egyáltalán nem voltam gyakorló vallásos, de most igazából sokkal jobban értem a krisztusi tanítást is.
Kit tartasz a mesterednek, és ki a példaképed?
Említettem már a nevét, ugye a mesterem, tehát úgy hívják, hogy Sri Chinmoy, egy indiai származású, röviden beszélek róla, aki ugye Indiában nevelkedett, és ott egy spirituális közösségben nőtt fel, Pondicherry, mert így hívják ezt az indiai, dél-indiai városkát, ahol volt egy ilyen spirituális közösség, ásrámnak hívják egyébként, ahol a Sri Aurobindo volt az ő mester, ezek mind-mind nagy nevek. Ugye, hogyha keleti szóhasználattal élünk, akkor őket avatároknak hívjuk, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy nagyon-nagyon magas rendű spirituális figurák, akik tulajdonképpen Istent testesítik meg, és az ő tanításaikat nagyon-nagyon komolyan kell venni. Nos, onnan röppent ki ebből a közösségből, röppent ki Sri Chinmoy Amerikába, mert neki egy ilyen nagyon erős belső késztetése jött, hogy ő kivándoroljon, és próbálja kivinni a nyugati világba azt az óriási gazdagságot, ami a keleti spiritualitás és meditáció jelent, és ő tulajdonképpen ötvözte a nyugati dinamikus életet, ami az állandó rohanással jár, de egyfajta dinamizmust is jelent, tehát pozitív vonzata is van. Ötvözte a keleti elcsendesedéssel és meditációval, és ezért különleges az ő útja, ezért is hívjuk ezt az utat integrál spirituális útnak, vagy integrál jogának. A joga szó egy picit elhasználta vált, és talán kompromittált bizonyos szempontból, mert van, aki ugye fizikai gyakorlatokat azonosít vele. Mások meg kimondottan csak azt mondják, hogy a keletieknek való, de tulajdonképpen a jóga az egység, az egyesülés keresése az Istenivel. Tehát egy keresztény hívő is, aki gyakorolja a Jézus tanítását, az is jógát gyakorol tulajdonképpen, mert megpróbál egyesülni azzal, amit az ő tanítója képvisel, és ezáltal ugye a legfelsőbbe. Szóval nincsen semmilyen ellentmondás. Ez az út viszont bizonyos specifikumokkal, bocsánat, rendelkezik, mert hát ugye nem hanyagolja a testet, nagyon fontosnak tartja a testnek a karbantartását, kvázi a sportot, mert hogy a test az embernek ugye a temploma, ez lehet, hogy picit elcsépelt is, de ez valóban így van, mert egy beteg szenvedő testben az igazából az ember nem tud a lelkiekre koncentrálni, tehát nagyon fontos, hogy karbantartsuk a testet, ugyanakkor nem eszünk állati testet, nem eszünk állati termékeket, mert hogy spirituális szemszögből úgy gondoljuk, hogy nem fogyasztható el az állat, az egy ugye, élő és lélekkel rendelkező entitás, és azt akkor nem eszük meg, illetve nem akarjuk elfogyasztani azt a rezgés világot, ami az állatban benne van, mert hogy ugye az agresszivitás, meg sok olyan dolog, ami bennünk még ott van az állati evolúció kapcsán, azokat nem akarjuk magunkba vinni, de egészségi szempontból is ma már egyértelműen ugye a tényeken alapuló orvoslás irodalmi adatok alapján egyértelműen bizonyítja, hogy sokkal-sokkal egészségesebb a növényi alapú táplálkozás.
Folytatjuk a beszélgetést a ma esti lélektükör meghívottja, dr. Puskás Attila érgyógyász főorvos küldő. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem röviden az elérhetőségeket, SMS üzenőfal a 0742-274-165, Facebook kapcsolata Marosvásárhelyi Rádió Lélektükör, Nagybodó Tibor, témánk Kék Madár. Attila, maradjunk még egy kicsit a mesterednél, akit említettél percekkel ezelőtt. Érdekel, hogy ismerkedtél meg az útjával és a bölcsességével.
Mint említettem, a Gunagria, ő egyébként dr. Fülöp Sándor a hétköznapi neve, ő Erdélyből származó fogorvos, aki ugye Ausztriában élt éveken keresztül, most már Magyarországon él, és hát ez a Gunagriha a spirituális neve. A mester a régi tanítványoknak adott ilyen spirituális nevet, ennek egy hosszú jelentése van, és ő nyilván érezte a lelkét a tanítványnak, és azért adta, hogy ez az ő igazi neve, és azóta ezt is használja. No, hát Gunagriha egy nagyon-nagyon inspiráló tanítvány és fejletkereső, aki tulajdonképpen engem erre az útra inspirált, és hát nyilván a könyveken keresztül ismertem meg a mestert. Amikor én végül tanítvány lettem, akkor már a mester nem volt a fizikaiban, tehát én személyesen őt nem ismertem. Ő ugye 2007-ben hagyta el a testét, vagyis magyarán meghalt az Egyesült Államokban, de tulajdonképpen a tanítványság az nyilván folytatódik tovább, és hát és ricsom, hogy tanítványnak lenni az egy nagy-nagy-nagy megtiszteltetés, az egy nyilván egy nagy kihívás és egy nagy feladat, mert ott Mint minden komoly rendszerben vannak szabályrendszerek, és azokat érdemes betartani, ahhoz, hogy az ember fejlődjön. És ugye a mesterem Sri Chinmoy tulajdonképpen mondta is, hogy tanítja is, hogy a tanítványok viszik őt tovább. Tehát én mondjuk azt, hogy úgy fogom fel magam, mint egy darabkát a mesterből, és hát ami bennem csillog, az mint az övé.
Folytassuk a beszélgetést. Attila, hogyan lesz egy híres orvosból spirituális költő?
Úgy, hogy elkezd befele figyelni, és elkezd befele keresni, és ez a folyamat hozta ki belőlem, mert hát valószínűleg, hogy a jó Isten ezt a szerepet szánta nekem, mert nyilván, hogy ez nem egy olyan gyakori jelenség, hogy most mindenki, aki elkezd meditálni, vagy spirituálisan élni, de azért a költészet az egy érdekes régió, mert a költészet az mindenképpen az intuitív világból való. Higgyétek el, hogy sokszor olvasom a verseket, és nem az elmémmel, és nem tudom elképzelni, hogy hogy írtam ezeket a verseket. Tehát, hogy a vers az gyakorlatilag számomra lejön, egyszerűen csak percek alatt le tudom írni, nekem egyáltalán nem is jelent mentális problémát, ez is nem fárasztó dolog, tehát akármilyen tevékenység közben, ha jön, akkor persze, ha leírom, akkor ott marad, hanem akkor elszáll. Úgyhogy a versírás az gyakorlatilag hozadéka ennek a lelki életnek az én esetemben, ezért az én verseim mindenképpen a lélek birodalmáról szólnak, és az én verseim nem a fájdalomról, hanem az örömről, a szépségről és a megvalósítandóról szólnak. Nyilván nem azt jelenti, hogy én mindent megélek abban, amit a versben leírok, hogy én azt úgy csinálom teljesen 100%-osan, de mindenképpen egy olyan mintázat jön le ezekben a versekben, amelyeket élni érdemes, és nekem is nyilván önmagamnak is inspirációt nyújtanak.
Időközben Éva írt a Lélektükör Facebook oldalára, olvasom. Jó estét kívánok, a doktor urat kérdezném meg, mennyire tapasztalta, hogy a test betegsége mögött lelki problémák állnak, akár ezek kiváltó okai is lennének a test megbetegedésének? Köszönjük Évának a kérdést.
Bizonyosan, hogy a lélek és a test az nem külön választható, tehát az egy szinergiában élő egység, és minden megbetegedést legalábbis, mondjam így a lélek szemszögéből, legalább jóvá hagy a lélek, hogyha nem is az okozza, de vannak ilyen vizsgálódások és ilyen irányzatok, amelyek azt mondják, hogy tulajdonképpen a testi betegségek azok a lélek meg nem nyilvánult, nem jutott a blokkjainak a testi manifestációi, tehát hogy a lélek nyelve a betegség, vagyis hogy a lélek megpróbál betegségeken keresztül üzenni annak a testnek, hogy valamit nem csinál jól. Nyilván az igazság biztosan, hogy nagyon árnyalt, sokrétű és több síkról megközelíthető, de kétségtelen, hogy minden betegség mögött ott van, hogy az emberi psziché, az emberi lélek, és a kiépülés legalábbis, hogyha a gyógyulásról szól a történet, akkor mindenképpen fontos eleme a lelki hozzáállás, a hit, a bizalom az orvosban is, önmagunkban is, a jó Istenben is, tehát egy felsőbb hatalomban, és ezek együttesen aztán kihozhatják az emberből azt a jót, ami esetleg majd a gyógyuláshoz vezet, de hogy ugye a betegséget is okozhatnak lelki dolgok, az szinte bizonyos, vannak egyértelműen lelki vonzatú betegségek, és vannak egyértelműen a fizikai test szintjén jelentkező bántalmak, és ezek között is vannak átmeneti síkok, tehát nyilván ezt nem lehet lebontani, talán mindegyik betegségről külön lehetne beszélni, de nyilván az én területem nem ez, tehát hogy az én szakterületemben én a pszichével csak mint magam orvos tablettával gyógyítok, tehát a személyiségemmel, de igazából én a konvencionális medicinának az eszközeit használom.
Időközben SMS-t írt nekünk Emil. Jó estét kívánok, az emberi test, lélek és szellem. Kérem beszéljenek Jézus Krisztus szellemi tulajdonságairól.
talán nem az én tisztem erről beszélni, úgyhogy majd ezt egy meghívott pap, lelkipásztor el tudja mondani, akinek ez a területe, de nyilván, hogy itt olyan egyetemes, univerzális örökségről van szó, amit az ember ugyanúgy meg tud találni más spirituális utakban is, és ugyanolyan közös vonásokat tud felfedezni más utakban is. Úgyhogy a szeretet, a megbocsátás, a béke keresés, ezek azok a tulajdonságok. Ugye a Jézus Krisztusnak talán az volt a fantasztikus adománya az emberiség számára, hogy ő megpróbálta megváltani önmagán keresztül a szenvedéstől, és elvette azokat a rosszakat, amelyeket az ember hétköznap megtesz, de hát ugye ezt mi a hétköznapi életünkben föl kéne fogjuk, hogy milyen csodálatos örökségünk van Jézus Krisztus áldozata kapcsán, és hát ugye ezt megélte helyettünk, akkor nekünk gyakorlatilag ilyen szempontból már szabadság adatott, és meg tudjuk bocsájtani magunknak azokat a dolgokat, amelyek nem engednek esetleg tovább lépni. Szóval ugye a Jézus Krisztus örökségéről mondom, gondolom, hogy nálamnál hivatottabb emberek, lelkek vannak, akik beszélhetnek.
Mégis köszönjük, hogy orvos és spirituális költő létedre válaszoltál erre a kérdésre. Tudtam, hogy nem lesz könnyű feladat, de annál inkább érdekelt, és a hallgatott is bizonyára érdekelte a válaszod. Attila, mikor született meg az első versed, és hogyan születnek a többi verseid ebben a rohanó világban?
A versek a rohanó világban lerohannak. Tehát nagyon könnyen születnek, mondhatnám. Mindenképpen egyfajta lélekállapot, egyfajta tudatállapot, inkább ez a jobb kifejezés, kell hozzá ahhoz, hogy az ember verset írjon, de sokszor meglepetésként áttörnek olyan tudatállapotokban, amikor egyáltalán nem mondanám azt, hogy spirituális tudatban vagyok, tehát ugye hétköznapi rohangások közben is néha lejönnek, de a jellemzőbb mindenképpen az, hogy meditáció, elcsendesedés, imádkozás, vagy a futás közben jönnek inspiratív gondolatok. Egy fához, karácsonyfához hasonlítható folyamat, hogy van a törzs, van a fa, és akkor azt úgy föl lehet díszíteni. Tehát már a díszítés az lehet, hogy mentális feladat, de igazából az alapgerinc, az alapmondani való az nagyon hirtelen jön le, majdnem készen, és gyorsan, könnyen le tudom írni, és akkor van egy ilyen öröm, egy nagyon nagy örömérzés, úgyhogy ez mindig jelzi azt, hogy jó helyről jönnek a dolgok.
Következő kérdést, SMS-t olvasom, Istvántól érkezett. A spiritualitás és a homeopátia között van-e összefüggés?
Bizonyosan, de nem értek a homeopátiához. Tehát a homeopátia azt mondja, tudom az elméletet, viszont semmilyen praxisom nincsen, gyakorlatom vele. A homeopátia azt mondja, hogy tulajdonképpen olyan kis hígításban van jelen a hatóanyag, hogy igazából nincs is jelen, tehát nyilván valamilyen tudati rezgés, vagy nevezhetjük sok mindennek, de hogy valami átjön azon a hatáson keresztül, és így fejti ki hatását. Nem tudok sem pró, sem kontrát, semmiképp nem vagyok a tagadó állásponton, tehát nyilván, hogy minden, ami működik, az kipróbálható, és erre vannak bizonyosan olyan praktizáló homeopaták, akiknek sikereik vannak, tehát az ő sikereiket nem vehetjük el. Az akadémikus medicina szemszögéből a homeopátia nem több, mint placebo, de hát a placebo az egy fantasztikus hatás, mert ugye vannak olyan placebo effektusok, amelyek 50%-ot jelentenek legalább, tehát akkor ott valami csak működik, még hogyha placebo is, mert az emberi psziché, a hit, a hozzáállás, a lelki állapot az már félgyógyulás, sablonszerűen így szól, de ez valóban így van, hogyha az ember önmagában belülről nem hisz a gyógyulásában, akkor kevés esélye van. Nos, hogy a homeopátia ehhez tart vagy sem, azt szintén nem tudom én eldönteni, de kétségtelen, hogy én nem vagyok a tagadók listáján.
Kék madár, ez az új verses kötetet címe, ugyanakkor a mai témánk is. Kikhez szólnak a könyvben megírt sorok, gondolatok, versek?
Hát igen, tulajdonképpen ezek a versek lejönnek, hogy én miért is írtam le őket, nem tudom, az elején, hát ugye 2000, kérdezett, hogy mikortól írok, kb. 2010-2011-ben jöttek az első versek, nem is gondoltam, hogy én ezeket publikáljam, vagy sem, de végülis aztán úgy hozta a sors kereke, hogy ezek kiadásra kerültek, és mindenkinek írom, elsősorban ugye magamnak leírom, de mindenkinek írom, aki szeretettel, nyitottsággal fogadja, és aki érez bennük valamit, ami őt inspirálja, és ami őt megfogja. Tehát a kereső füleknek, szíveknek szól inkább, azoknak a szíveknek, akik nyitottsággal és őszinteséggel önmaguk keresésére és a világ befogadására és elfogadására indultak, mert ezek a versek tulajdonképpen mind-mind-mind ezt próbálják hangulattal, illetve érzésvilággal üzenni.
A verseid arról próbálnak beszélni, ami szóval talán kimondhatatlan, és ezt nevezzük a szó paradoxonának. Kérlek, hogy folytasd a gondolatomat.
Igen, úgy hívtam, hogy a szó paradoxona, mert hogy tulajdonképpen ezek a versek a csendből születtek. Vagyis maga a meditáció, az elcsendesedés, az tulajdonképpen a belső csendet jelenti, nem azt, hogy nem beszélek, hanem egyszerűen a gondolataim úgy egy kicsit lenyugszanak, és megpróbálok befele vonulni, és ez egy nagyon érdekes állapot. Bizonyosan, hogy pszichoterapeuták, pszichiáterek, pszichológusok másként hívják ezeket az állapotokat, de valamennyien biztos, hogy megélték, és tudják, hogy miről beszélek, amikor az ember olyan, mintha tengerfenekén ülne, és hát jó, nem ültünk ottan, de úgy el tudom képzelni, hogy ott egy olyan súlyos csend van, súlyos idézőjelbe, tehát hogy ott valahol az ember a középpontjában egyszerűen egy nagy-nagy-nagy békét, nyugalmat, hát a halak, a gondolat halak azok úszkálnak, jönnek, mennek, de nem akadunk föl, nem nézünk a halak után, hanem egyszerűen csak ott vagyunk, és terjedünk, és terjedünk, és ebben a csendben csapódnak, leszületnek a versek. Nos, akkor hogy lehet a csendről beszélni, mert ezek a versek, hogy a csendből jönnek, akkor onnan hoznának üzeneteket, és a csendről hogy lehet beszélni, mert akkor ez egy paradoxon. Miért kell egyáltalán beszélni a csendről, miért nem hallgatunk, és miért nem ülünk ott csendben. Ez valóban így van, hogy jobb lenne sokszor hallgatni. Viszont a vers az, mivel érzéseket közvetít, ezért lehet, hogy közelebb tudja hozni az emberi világot, az érzésvilágot ahhoz a belső kiterjedéshez, ahhoz a belső békéhez, belső csendhez, amit az ember megtapasztal egy ilyen gyakorlat vagy élmény kapcsán, és hát a vers az ezt megpróbálja a szó paradoxonával tükrözni, illetve visszahozni, és érzésformájában átadni az olvasónak, vagy hallgatónak.
Mégis úgy érzem, hogy a vers áll a legközelebb ehhez a régióhoz, mert olyan egy jó vers, mint az illat, érzed, de nem tudod mégsem pontosan körülírni, és ilyen lehet a lélek is.
Igen, valami ilyesmi. A lélek nem írható le szavakkal. A lélek a lélek illatát a verssel valóban lehet esetleg tükrözni, vagy utánozni, vagy érzést ébreszteni az emberben. De az ember a saját lelkét azt meg tudja tapasztalni, és akkor már igazából nincs is szüksége arra, hogy szavakkal azt a lelket definiáljuk. Úgyhogy javasolnám, hogy esetleg egy verssel próbáljunk.
Sőt, megkérünk itt a lehetőséget.
Neked adom. Teremtem, tettem szándékát, a hajnal hívogat, bíztat, távol egy pontra mutat, átlépem tegnapom árnyékát. mint hogy árnyék sincsen fény nélkül, úgy rejlik bennünk az örök. Csak tágulnak egyre a körök, az ember munkával szépül. Dolgozni csak pontosan és szépen. Legfőképp magunkon érdemes. Ha teheted, mindig csak szeress, ahogy a csillag megy az égen. Mert a csillagok tudhatnak valamit, de törvényük megfoghatatlan. Csak fénylenek szakadatlan. Befogják a sötétség tájait. S habár a legtöbb anyag sötét, s a terek is sötétlenek, én mégis vigaszra lelek. Neked adom a felét.
Köszönjük szépen. Attila, szerinted, hogy látod, hogy érzed, miként juthatunk még közelebb a lelkünkhöz?
Egyértelműen ugye a tanítás, amit én képviselek, az azt mondja, hogy a lelkünket úgy tudjuk megismerni, illetve megtapasztalni, hogyha elcsendesedünk, és hogyha megpróbáljuk a gondolatvilágunkat lenyírbálni, idézőjelbetéve leállítani, és ehhez a praxis a meditáció. Tehát egyértelműen vallom, és tapasztalom, hogy a meditáció az az a nagyon-nagyon fontos lelki gyakorlat, amivel az ember könnyebben meg tudja tapasztalni a lelkét. Természetesen az imádság, az elcsendesedés mind-mind-mind közel vezetnek, de ahol ugye az ember beszél, még hogyha magában is beszél, az imádság mindig valamilyen fajta beszédet jelent. Olyankor ugye a lélek megnyilvánulása esetleg háttérbe szorulhat. A legfelsőbb imádság, a Jézus mondta, ugye legyen meg a te akaratod, az már tulajdonképpen meditáció, mert az átadja az emberi mentális gondolkodás akaratát, az emberi ego akaratát átadja valami felsőbb hatalomnak, és ez tulajdonképpen a meditáció kezdete. Tehát a meditáció alatt megpróbál az ember elvonatkoztatni a gondolataitól, elcsendesedni, és akkor jönnek olyan tapasztalások, amelyek a lélek világából jöhetnek. Nem biztos, hogy onnan jönnek. Ez is majd gyakorlat, és az ember ki kell építse magába azt a készséget, hogy meg tudja különböztetni, mi jön tulajdonképpen az ő vitális lényéből, a mentális beugrások, ilyen különböző képek, meg mindenféle dolgok jöhetnek, de igazából ami a lélektől jön, az mindig örömet okoz, az mindig békét hoz, az mindig nyugodtságot hoz, az mindig bizonyosságot hoz. Tehát ezek a lelki dolgok, amelyek a lélekből jönnek, törnek föl, miután elcsendesedett az akaratos elme, mert hogy az embernek az aktuális evolúció stádiumában ez tulajdonképpen egy akadályá vált, hogy az ember túl agyalja magát, és egyfolytában pörög az elme világa, és ezáltal a lélek nem tud szóhoz jutni. Ez így van szó szerint.
Kék madár, és apropó csend, a leghatékonyabb módozat, hogy megtapasztaljuk a lelkünket, és mi tagadás, pont ez a belső csendünk.
Így van. És hát ennek a belső csendnek az ajándéka a vers. Tehát a kék madár, aki a boldogságra és a szabadságra tör, amikor az ember verset tud leírni, vagy verset hall, és ez a vers a lélek verse, akkor a madár örömében szárnyal. Mert hát lehetne mindig jobban, mert emberben vár az ékes, türelme fogyhatatlan. Ő az a gyermek, a lelkes. Lehetne mindig szebben, mert mindig van kibontatlan, ahogy a virág nyílik a kertben, és szirmait fürdeti napban. Lehetne mindig fennebb, felhőnek fekszik a létra, a magasság ott van bennebb. Csak rá kell lépni az útra.
Attila, köszönjük, hogy elmondtad ezt a verset, és azt is, hogy ma este itt voltál a stúdiónkban. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai lélektükörbe, melynek műsorideje sajnos ezennel lejárt. Remélem, hogy a közeljövőben lesz még alkalmunk és lehetőségünk, hogy folytassuk ezt a beszélgetést. Még elmondom azt, hogy időközben Székelyudvarhelyről Sópalvi János nyugalmazott római katolikus plébános is írta lélektükörnek, idézem: hát ismét hallani a kékmadáról, vagyis a boldogság édes madaráról, erről csodálatos mesejátékot is írtak, amit egy nagy orosz rendező előszeretettel rendezett meg a moszkvai színházban. Ezen rádiós műsor révén, hát ha ismét fölrepül a boldogság madara, adja Isten, hogy megtörténjék ez a csoda. Köszönjük Sófalvi János tisztelendő úrnak a hozzászólását, és én állítom, hogy a mai beszélgetésben igen, felrepült a boldogság madara. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Puskás Attila érgyógyász, főorvos, költő és nem utolsó sorban műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Attila, befejezésül kérünk, hogy most a lélektükör mostani utolsó perceiben az est gondolata helyett mondj el még egy verset a kedvenceid közül. Várjuk.
Kékmadár. Kékmadár fészkel a szívemen. Magamat hozzá vezetem, enni kéne neki adni, szeretni, sosem elfáradni. Ha érte étkem, akkor danol, magasba röpül ott valahol, s szétteríti csendes szárnyát, átöleli a gazdáját. Felrepít szárnyal a könnyedségbe, halványkék tiszta kedvessége, és édesen dúdolja dallamát, az ember megleli önmagát. Kék madár fészkel a szívemen, ő hozzá futok, ha tehetem, hogy etessem s szeressem őt, földön és égen repülőt.
Nagyon szép volt ezzel a verssel búcsúzni, Attila. Tisztelt hallgatók, azonban most én is ismétlem, búcsúzom az elmúlt órában dr. Puskás Attilát és a lélektükör szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magunkra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A lélektükör és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.